kezdő áhítatként szeretném elolvasni a Lukács evangéliuma 15. részéből. Többször is föl szeretném olvasni majd ezt az igét. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Az elveszett drachma. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyűjt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Én is buzdítalak benneteket, hogy hajtsuk meg fejünket most is, és imádkozzunk. Dicséret, dicsőség és hálaadás, Urunk, hogy megtelhetett a termünk. Dicséret, dicsőség, hálaadás, hogy énekben már magasztalhattunk téged, és imádkozhattunk énekekkel, szóval, és kérünk szent lelked által, áld meg ennek a napnak minden alkalmát, szolgálatát, nyisd meg kérünk a szívünket, és nyisd meg a szánkat, és kérünk, hogy te légy lelked által itt, ahogy eddig is imádkoztunk érte, és hiszük, hogy te meghallgattad, és elkészítetted minden egyes részletét a te kegyelmedből. Amen. Egy kamaszlány története, aki a gimnáziumban sok eseményt él át, aznap is nagyon sok minden történt vele, a tanárai által, az osztálytársai által, és föl van gyúrva, jön hazafelé, és sok-sok kérdés van benne, mit tegyen, mit ne tegyen, hogy reagáljon, hogy ne reagáljon, és már hazafelé fölhívja 6 barátját, barátnőjét, hogy megkérdezze tőlük, elmondja nekik egyrészt, hogy mi történt, és megkérdezze tőlük, mi a véleményetek, mit csinálja. És hazajön, és otthon is megkérdezi, milyen jó, azt a szülőjét, aki éppen otthon van. Ez történt, mit tegyek, mit csináljak, mit mondjak, mit nem mondjak. És aztán ott van neki egy széles skála. Vajon melyiket választa? Melyik javaslatot? Melyik barátnőjére, vagy melyik felnőtre hallgasson, ne hallgasson? Ez egy konkrét példa. Vajon van ilyen a mi életünkben is? Kitől várunk tanácsot? Kitől fogadunk el tanácsot életünk konkrét helyzeteiben? Kire hallgassunk? Hallgassak magamra? Hiszen úgy gondolom, hogy már van sok tapasztalatom, sok mindent megértem. De hát vajon miért vagyok akkor olyan tanástalan? Vagy hallgassak a sok-sok baráti tanácsra, milyen jó, hogy vannak barátok, akiket meg lehet kérdezni, föl lehet hívni őket telefonon. De vajon látnak-e ők sokkal többet, mint amit én látok? Lehet, hogy sokféleképpen bölcsebbek, vagy okosabbak, de vajon látják a holnapot? Látják az én életem következő szakaszát, mi lenne jobb? Jó döntések tekintetében. És úgy elgondolkoztam ezen nagyon mélyen, hogy milyen különlegesek vagyunk mi emberek. Mert egyik szempontból szeretnénk önmagunkba dönteni, és szeretnénk olyanok lenni, akik ki tudjuk azt mondani, hogy tudom én ezt. És hát valójában ugye erről szól az egész Bibliában sok-sok megszólítása is ennek, hogy az ember kimondja ezt, hogy majd én egyedül, tudom én, és éppen, hogy egyedül akarok döntést hozni. És aztán meg mégis oda jutok egy-egy napnak a végén, hogy milyen bizonytalan vagyok. Egy végtelen bizonytalan vagyok, és mégsem tudom eldönteni, hogy most hogy legyen, hogy hozzak is én jó döntést, kihez forduljak. És arról az örömhírről szeretnénk ezen a mai napon szólni mindannyiunknak, hogy a mi atyánk, a mi mennyei atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusunk, és a Szentlélek, aki itt van jelen közöttünk, arra vágyik, hogy ebben a személyes kapcsolatban, amiben akar lenni velünk, vezetni akar bennünket. Hogy szeretne minél élőbb, minél mindennapi kapcsolatban lenni, és úgy, hogy mi halljuk a hangját, és ő mondja nekünk, amiben vezet bennünket. Ez a csodálatos örömhíre ennek a napnak, és hogy mi ezt megérthetjük, megtanulhatjuk, és milyen jó, hogy ebben kaphatunk ma a tanítást. És engem végtelen örömmel töltött el az, és bizonyosan benneteket is, hogy olvastuk a heti igéket. Vajon fölfigyeltetek-e rá, ahogy olvastuk a Bibliaolvasó kalauz szerint, ha valakinek esetleg nem lenne, még van itt egy pár, lehet elvinni belőle, hogy az összes ige szinte kapcsolható volt a vezetéshez. Figyeltétek? Mind az ószövetségi, mind az újszövetségi igék most itt a hetekben, napokban. Valami olyan csodálatos volt ez, hogy olvastuk a négy Mózes könyvét, és hát tel is tele van minden egyes igében az, hogy Isten mondja a népének, hogy ezt tedd, ezt ne tedd. Így építsd fel a szent sátrat, odarakd a gyertyatartót, erre legyen az árnyéka. Micsoda döbbenetes, hogy erről volt szó. Milyen legyen ugye a ünnepek megünneplése. És az új szövetségben, micsoda csodálatos volt, ugye, hogy azt mondja Fülöpnek, hogy menj a néptelen útra, és ő elmegy, és azt mondja Péternek, hogy menj Kornéliuszhoz, és Kornéliusznak azt, hogy hívd oda Péter. És végig vehetnénk az összes napi ígét. Csak két verset hadd emeljek ki, a 4 Mózes 9-8, nemrég olvastuk ezt, a 4 Mózes 9-8-ban így mondja az ige, Mózes ezt felelnek neki, várjatok, míg meghallom, mit parancsol rólatok az Úr. Aztán a 23. versben azt mondja, az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint. Ugye micsoda erőteljes ez a szó, ami itt van, hogy parancsa. Az Úr parancsa szerint. És ugye itt már elénk jön a tűzoszlop, a felhőoszlop, amiben olyan egyértelműen jelen volt a vezetés, és olyan csodálatosan látszott, és ezt követtem még. Szükségünk van vezetésre. Ezek az igék is egyértelműen erről beszélnek, és olyan jó látni ezekben a napi igékben az engedelmes gyermekeit Istennek, akár az Ó, akár az Új Szövetségből, akik ezt örömmel és szívesen fogadták. És amikor én erre készültem a kezdő áhítatra, hogy mit is hozzak, akkor Isten azt erősítette föl a szívembe, hogy az Úrra tekintsünk most is, a mi Úrunkra, mert ha abban megerősödünk, hogy ki is ő, ha abban megerősödünk, hogy milyen lelkülettel, milyen szívvel van is ő hozzánk, ha abban megerősödünk, hogy ő hogy tekint ránk, akkor úgy gondolom, hogy abban még inkább folyamatosan megerősödünk, hogy mennyire az ő szavára, az ő vezetésére van szükségünk. És aztán az előadásban és a továbbiakban pedig a hogyanról fogunk erről hallani. És éppen ezért hoztam, vagyis hát hattam mondani, hogy amikortól kezdve Juditon keresztül elindult ez a téma, akkortól kezdve nekem ez a drachma története szintén elindult a kezdő áhítathoz, és remélem, hogy tudom azt átadni, ami ebben bennem elindult. Úgyhogy én még egyszer szeretném felolvasni nektek ezt az igét, és kérem, hogy magatokba is azt szerint figyeljétek meg az igét, hogy mit mond el ez a mi Úrunkról, a mi Úrunk Jézus Krisztus lelkületéről és szívéről. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpás, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Csodálkozzunk rá, és lássuk meg itt a mi Urunk Jézus Krisztus lelkületét. Jönnek hozzá a bűnösök. Az az ige, ami itt is van, és más helyütt is láthatjuk ezt az igét, az azt jelenti, hogy szinte torongatják, szinte tolonganak körülötte. Vámszedők, paráznánk, bűnösök, olyanok, akiket mások esetleg kirekesztettek, nem fogadtak be a maguk köreibe, tolonganak Jézushoz. Miért? Bizonyosan azért, mert érzik azt, hogy Jézus Krisztus befogadja őket. Mert Jézus Krisztus nem csak szóba áll velük, hanem még máshogy is oda várja magához őket. Mert érzik azt, hogy Jézushoz jöhetnek. Mert ő maguknak is szükségük van arra, mert nagyon megterhelt a szívük, hogy jöjjenek az Isten fiához. Szorongatják őt ezek az emberek. Hú, én lehet, hogy azt mondanám, hogy hát egy kis levegőt. Tehát, hogy sok ez a szorongatás. És olyan csodálatos látni az Úr Jézus Krisztusnak ezt a lelkületét, aki kitárja a karját ezek előtt, az emberek előtt, és látjuk azt ugyanakkor, ugye, hogy nem ő hasonló hozzájuk. Tehát nem azt jelenti, hogy attól kezdve felvállalja mindazokat a dolgokat, amiket tesznek, jó, hogy jöttél, és jól vagy így, nem így van, jó, hogy jöttél, és megújulnak ezek az életek. Megtérnek, megváltoznak, kijönnek mindazokból a dolgokból, amik terhelték az életüket, és új életek lesznek. Tehát csodálatos látni, hogy Jézus Krisztus kitárja a karját azért, hogy az ő szeretetében meggyógyuljanak és megváltozzanak. És aztán ott vannak ezek a farizeusok. Na, vajon őket mi hogyan fogadnánk? Ezek az emberek nagyon tudják, hogy mi a tuti, nagyon tudják, hogy mi a jó, nagyon tudják, hogy hogy kell csinálni, és nagyon meg is mondják, hogy hogy kell csinálni. És ők azért jönnek Jézushoz, vajon vannak-e ilyenek körülöttünk, hogy neki is megmondják, hogy hogy kell csinálni. Azért jönnek Jézushoz, hogy kioktassák. Azért jönnek Jézushoz, hogy bizony megszólják. És Jézus őket is fogadja. És Jézus feléjük is kitárja a karját. Néha beszél hozzájuk elég keményen. Miért? Mert bizony kemény a szívük. És így akarja fölrázni őket. De az biztos, hogy kitárja feléjük is a karját. És nagyon megszólított most ez engem, hogy ez a 3 példázat, ami itt van, tudjuk a Lukás 15-ben, ugye ebből egyet olvastam fel, az elveszett jó példázata, az elveszett drachma és a tékozló fiú példázata. Kinek mondja ezt? Kiknek mondja ezt? Jézus Krisztus? Ugye? A farizeusoknak. Nekik mondja. Hát ennyire kitárja feléjük az ő karját, hogy bizony ezt az egész szakaszt, és még hány szakaszt mond nekik. Nem azt mondja, hogy ó, hát ti olyan süket fülűek vagytok, hogy nem érdemes, hanem mondja, hinti a magot feléjük. Kitárja a karját. Mindegyik őknek, mindkét csoport olyan volt, akiknek vezetésre volt szükségük. Csak valahol ott a gyökerében egyelőre eltévesztették ezt. Mindegyik csoport olyan, akik vezetésre lett volna szükségük, de kire hallgattak? Alapvetően magukra hallgattak. Mindegyik csoport. Itt vannak a szabadosok, és itt vannak azok, akik nagyon tudják a tutit, talán így lehetne mondani, hogy itt vannak a liberálisok, és itt vannak a moralisták. Itt vannak a szabadosok, és itt vannak a moralisták. Ma is ezek vannak körülöttünk. Bennünk is ezek a lelkületek vannak, vagy ezek a készítések. És mindegyiknek a gyökerében az van, hogy tulajdonképpen kire hallgatok? Önmagamra. Kire hallgatok? Ki az, aki vezet engem? Alapvetően önmagamra. Önmagára hallgat az a farizeus, aki nagyon jól tudja, hogy mit kell csinálni, és ő mondja meg a törvényt, és aztán ez olyan kemény lesz az a törvény, hogy se ő nem tudja megcsinálni, se más. És önmagára hallgat az a szabados, bűnös, akire azt mondja a farizeus, hogy milyen bűnös, aki lehet, hogy már nagyon lecsúszott az emberek szemébe, akár vámszedőként, akár paráznaként, mert úgy gondolja, hogy neki minden szabad. És ahhoz, hogy olyan jó élete legyen, amit szerinte élni kell, azon ezen az úton kell járni. Önmagára hallgattak, önmagukra hallgattak, nem volt olyan tanácsadó, akire hallgattak, és itt tartanak, egy helyzetkép, ahol tartanak. Egy pillanatra megállíthatjuk a jelenetet, hol tartanak. És akkor itt van az Úr Jézus Krisztus, aki jön, és kitárja a karját, és azt mondja, hogy vezetni akarlak benneteket. Hogy jó útra akarlak vezetni benneteket, hogy meg akarom mutatni azt a jó utat, hogy amire eddig magatoktól eljutottatok, az ide jutott. És vajon nem más felé kellene menni? Vajon nem kellene megtérni, megfordulni? Teszi fel a kérdést ezeken a csodálatos példázatokon keresztül, amiket ugye elmond nekik. És akkor még egy pár gondolat erről a példázatról. Tehát az elveszett drachma példázatát is mondja. Ha emlékeztek rá, akik régóta itt vagytok a csendes napokon, mindig egy olyan példázattal, vagy olyan történettel szoktam kezdeni, amelyben asszonyok szerepelnek ezen a női csendes napon. És annyira csodálatos volt, hogy egy ilyen példázatot adott most is így elém Isten. Itt van ez az asszony. Milyen ez az asszony? És egy kicsit kérlek segítsetek. Mondjatok egy-egy tulajdonságot erről az asszonyról. Már itt kétszer is hallottátok, elolvasva, ismeritek is ezt a példázatot. Milyen ez az asszony? Milyen tulajdonságokat tudnátok sorolni? Egy-egy tulajdonságot mondjatok, kérlek. Most ezt nem hallottam.
Rendszerető,
csodálatos. Így van. Jó? Mondjuk még.
A kitartó.
Kitartó, nagyon jó. Alapos, nagyon jó, csodálatos. Így van. Így van. Én ezeket írtam föl, de biztos még bőven mondanátok. Szorgos, dolgos, precíz, nem pazarló, takarékoskodó. Ugye? Érzitek ezeket ebben a képben? Közel áll hozzánk ennek az asszonynak a képe? Én úgy gondolom, hogy igen, ismerve benneteket, sokatokat ismerve. Én úgy gondolom. Szorgos, dolgos, nem akar fölöslegesen bármit is tékozolni. Hányatokról tudom ezt, hogy nem dobtok ki semmit. Már hányszor beszélgettünk ilyenről veletek. Na, minden esetre képzeljük el azt a házat. Ugye biztos láthatok már ilyet, ilyen újszövetségi házat, ahol ugye egy légterű ház. Egy légtérben éltek együtt, az állatokkal is. Tehát volt egy alsóbb része, ahol az állatokat altatták, és egy felsőbb része, ahol pedig az emberek aludtak. alig volt fény benne. Nem, szinte csak a ajtó volt a fény, alig volt benne ablak. Éppen emiatt, hogy tudjanak mindannyian elpihenni, tehát ez egy sötét helyiség volt, ahol aludtak mindannyian, a család is és az állatok is, és ott elgurul egy ilyen brahma, egy pénzérme. Földes szoba, és hát ebben azért megkeresni ezt a pénzérmét. Ugye mondja is ugye ez az ige, hogy mit gyújt az asszony, vagy lámpás gyújt. Mert az kellett ahhoz, hogy meg kellett keresni. De minden esetre itt van ennek az asszonynak a képe. Ennek az asszonynak a képébe beszél most magáról a mi urunk. Ő azonosítja magát ezzel az asszonnyal, hiszen a farizeusoknak így akar bemutatkozni, és így akarja szívüket lágyítani ennek az asszonynak a képével, hogy ilyen a mi urunk is, aki ilyen szorgalmasan, ilyen dolgosan, ilyen precízen mindenkire figyel, mindenre figyel, és minden részlet fontos neki, és bármit képes megmozgatni érte, hogy megtalálja azt, akit meg akar találni. Ugye emlékeztek rá, hogy ezelőtt van az elveszett lyuk példázata. Mi a különbség az elveszett lyuk és a drakma között? Így van. Mit tud tenni a lyuk, amikor ő elveszik? Így van, pontosan. Biztos, hogy jó erősen véget és hosszú messziről meg lehet hallani. De ez a drakma az egész biztos, hogy el tud veszni, akár hosszú évekig, hónapokig, mert nem ad életjölt magáról. De van egy gondos asszony, és gondos a mi urunk, aki utána tud menni, aki meg tudja keresni, akinek fontos az is, aki jelez, aki szól, aki imádkozik, és fontos az is, aki nem tud már jelet adni magáról, aki nem tud már kiáltani, vagy aki nem is akar kiáltani, vagy akinek már mindegy, azt is meg akarja és meg tudja találni. És olyan jó most így akár azokra is gondolnunk, akikért imádkozunk. Lehet, hogy családtagjainkért, lehet, hogy gyermekeinkért, akik messzebb gurultak, vagy messzebb mentek, ami urunk. Ő rájuk is van gondja, és ő utánuk is, utána fog menni, és van rájuk ígérete, hiszem és vallom, mert általatok, bennetek van ígéret rájuk. És olyan csodálatos látni, hogy mi is történik itt, ugye gondolhatunk úgy is erre a példázatra, hogy ez az asszony egy pénz darabot veszített el. De én nagyon szeretek úgy gondolni erre, és én úgy gondolom ez a jobb, hogy minden asszony, amikor megházasodott, a házasság kötéskor a férjtől kapott egy gyönyörű nyakláncot. Ez egy házassági ajándék volt, egy jegyes ajándék. És ezt drakmából is készítették el, ezt a házassági ajándékot. És sok írás magyarázat mondja ezt, hogy ez a pénzdarab, ami lehetett ez. Hogy abból leszakadt egy darab, és elgurult. És ezzel még inkább tudjuk magyarázni, hogy miért volt annyira fontos ennek az asszonynak, hogy ezt megtalálja. Mert különben ez a drakma az egy napi kereset. Tehát most így átfordíthatjuk, hogy körülbelül akkor az mennyit ér. Nyilvánvalóan egy asszonynak az is nagyon fontos lehet. De én úgy gondolom, ha erre gondolunk, hogy egy olyan nyaklánkból egy darab, amit a jegy ajándékként kapott, akkor ez neki nagyon fontos, hogy megtalálja. Veszítettük-e már el a jegyűrünket? És így keresi ez az asszony. És amikor mindezt így végig gondoltam, akkor egyértelműen az imádságban elém hozta Isten, hogy most olvassuk ugye a papi öltözetet, olvassuk a papi rendeléseket az Ószövetségben. Hogyan is nézett ki a főpap? Hogyan is öltöztette fel Isten a főpapot? Emlékszünk rá. hogy ide a két vállapjába tetezett bele két ónix követ. Erre a nagy két ónix kőre mi volt ráírva? Így van, a törzseknek a nevei, a hat törzsnek a nevei. Mindig ott hordta a főpap magán. Aztán volt egy gyönyörű hósem, itt így elő, egy berakás, és ebben pedig 12 drága kő volt. 12 drága kő. Csak egy párat hadd soroljak belőle, hogy ez tudatosuljon bennünk. Tehát rubin, topáz, smaragd, karbonkulus, zafír, jáspis, opál, tovább. Tehát 12 féle drága kő, és ez mit jelentett, ez a 12 drága kő? Így van, a 12 törzs. Így hordta magán a főpap. Ti ennyire drágák vagytok a mi urunknak. Ti ennyire fontosak vagytok. Fontosak, mert megteremtett. Fontosak, mert megváltott. Fontosak, mert értetek, történik ott a ti megszabadulásotokért az az áldozat is, amit a főpap végbe visz. Nyilvánvalóan Krisztusban vagyunk fontosak. Ő az, aki a legtöbbet, a legnagyobbat adta értünk. De minden esetre ez a kép jött elém nagyon. Ahogyan az az asszony hordja magán ezt a nyakláncot. Úgy hordta magán a főpap ezt a gyönyörű hósem. És ezek a drága kövek jelezték, hogy ki az Isten népe. És ugyanígy gondol ránk, és ugyanígy fontos minden szempontból a mi életünk, a mi napjaink, a mi döntéseink, a mi jelenünk, a mi jövünk, a mi Szent Háromság egy örök Urunk számára és részére. Hogy ahogyan ez az asszony tűvé tett mindent, ahogyan annak az asszonynak fontos volt az a nyaklánc, igazán a mi Urunknak vagyunk fontosak. Mert szeret az a barát, akit föl tudunk hívni, és akitől tanácsot tudunk kérni, de mennyivel jobban szeret, és mennyivel inkább kifejezte azt, hogy mindennél fontosak vagyunk a mi Urunk, aki mindent odaadott értünk, aki eljött, hogy megmentsen, és eljött, hogy odaadja az ő életét mi értünk. Ezt fejezi ki számomra az a nyaklánc, és fejezze ki ezt számunkra is. És tűvé tesz az asszony minden. És ugyanígy jön a mi Urunk, és ugyanígy szólítható meg a mi Urunk nap, mint nap, folyamatosan, bárhol vagyunk, fölpohászkodhatunk hozzá, és átélhetjük, hogy beszélgethetünk vele. Végtelenül csodálatos ez. És még ez a kép is nagyon megszólított, hogy ez az asszony hordozza azt a nyakláncot. Nem is lehetett ez olyan nagyon könnyű viselni. Tehát ez egy, talán láttatok már ilyen képet sokszor. Ezek az asszonyok fölül is és alul is nagyon díszesen tudtak ettől kinézni. De ez, hogy hordozza, és így hordoz bennünket is az Urunk, ez olyan nagyon sokszor benne van az igében, hogy hordoz bennünket. Csak egy ilyen igét hadd olvassak fel, ezt mondja az Urunk nekünk. Hallgass rám, Jákob háza, és Izrael házának egész maradéka. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, és én mentelek meg. Micsoda csodálatos ígéretez, és még sok ilyen hordozó ígért olvashattam volna, amelyben ez van ígéretként. Kire bízhatom én az életemet, ha nem arra, aki ezt mondja nekem? Kitől a legjobb kérdezni, ha nem attól, aki ezt mondja nekem? Ki tud rólam a legtöbbet, hanem az, aki azt mondja, hogy születésestől vénységedik. Ő az, akiben legjobban megbízhatom. És olyan csodálatos látni végül ezt a gyönyörű örömöt, ami kifejeződik ebben a szakaszban. Hát láttuk ugye itt a fölolvasásban, hogy a példázatnak többnyire a fele az örömről szól. Erről az újjongó, szinte tapsoló örömről. Az asszony örül, behívja a szomszédait, annyira örül, hogy végre megtalálta azt a drachmát. És aztán az Úr Jézus még fokozza, mert azt mondja, hogy a mennyben is öröm van. Egy megtérő bűnösen. Annyira vágyik a menny serege arra, hogy abban a csodálatos, dicsőítő csapatban mi is oda kerüljünk, hogy mi is jelen legyünk, hogy a mi életünk is beérkezzen, és oda érkezzen, hogy valóban a mi mennyei atyánkkal ott egyek vagyunk. Áldás békesség ide Istenhozat. És végtelen nagy öröm van, amikor ez a beteljesedés végbe megy. Végtelen nagy öröm van, amikor végre nem azt látja a mi Urunk, és nem azt látják a mennyei seregek, hogy zsákutcába megy az ember, hogy tévutakon megy az ember, hogy milyen fájdalmas megtapasztalásokat kell megtapasztalnia az embernek a maga választotta utakon, hanem végre eljut oda az ember, hogy visszakerül a helyére. És hogy ez a hely, az egy díszes hely. Az a hely az azt jelenti, hogy a helyemen vagyok. Megbecsülve vagyok, vezetve vagyok. És valaki úgy gondol rám, mint akinek a legfontosabb vagyok. És végre az a valaki megértette, hogy ez a jó neki. És végtelen öröm van azon, amikor ez megtörtént. Én úgy gondolom, hogy ez a nagy-nagy öröm, amit itt látunk, ez bizonyítja még a legeslegjobban, hogy nekünk vezetésre van szükségünk. Hiszen ki örül a másiknak, a másik célba találásának. Csak is akkor tudunk ennek nagyon-nagyon örülni, hogyha nagyon szeretjük. Nagyon szeretjük, és nagyon jót akarunk neki. Amikor te is nagyon örülsz a gyermeked valami jó dolgának, vagy bárminek, azért van, mert nagyon szereted, és nagyon jót kívánsz neki. Így örül nekünk is itt a mi Úrunk. És azért, mert minden pillanatban arra vágyik, hogy ez a jó beteljesedjen a mi életünkben, és ez a jó végbe menjen. Így olvasom befejezésül még egyszer ezt az elveszett drachma példázatát, magunkba foglaljuk össze, és vigyük el. Ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpti-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Imádkozzunk! Dicséret, dicsőség és hálaadás, Urunk, hogy beletekinthettünk a te lelkületedbe, a te gondolataidban. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, hogy mennyire végtelenül vágysz arra, hogy velünk élő közösségbe és kapcsolatba légy, hogy mennyire vágysz arra, hogy bennünket vezethess, hogy mi visszakerüljünk a helyünkre, ahonnan kiestünk, ahova elgurultunk, ahova akár a saját akaratunkból elmentünk, de te arra vársz, hogy mi legyünk díszek, mi ragyogjunk, mi te rád mutassunk, mi te benned betöltsük a mi feladatunkat, mi a te dicsőségedre legyünk, és arra vársz, hogy visszahelyezhess és lehessünk azok, akivé megteremtettél bennünket a te képmásodra és hasonlatosságodra. Hálával állunk azért, hogy te küldetést adtál nekünk, hogy te feladatot bíztál ránk, azért vagyunk itt a Földön. És te nap mint nap feladatot akarsz nekünk adni, azért vagyunk, azért élünk. És hálával köszönjük, hogy ez a küldetéshez vezetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ebben járhatunk, ezt tanulhatjuk ma is. És köszönjük, hogy magasztalhatunk a te megmentő, utánunk jövő, bennünket szerető, értünk, velünk együtt örvendező, és értünk nagyon izguló, és megszabadítani akaró lelkületedért. Dicsérjünk téged ezért, Urunk. Amen.